Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Sepsiszentgyőrről jelentkezünk, Kakas Zoltán, nyugalmazott néprajzkutató, fotográfus vendégei vagyunk. Kakas Zoltán a Székely Nemzeti Múzeumból ment nyugdíjba, de egy ilyen örökmozgó ember soha nem megy nyugdíjba. Ő a hagyományőrzés katonája volt és maradt, hiszen a nagybetűs hagyomány az, amit mindenáron meg kell őrizni. Mondta róla Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ő sokkal több, mint egy néprajzos, mint egy fotográfus, ő egy roppant érdekes és sokoldalú ember. A rendszerváltást követően néhai Kónya Ádám igazgató hívta meg a csapatába, s bár Kakas Zoltán nem tanult sem fotográfia, sem néprajz szakon, mégis Varga Mihály szerint a néprajz és a fotográfia doktorai nyugodtan bármikor jöhetnének hozzá útmutatást kérni. Felmérhetetlenül fontos az a pedagógiai ténykedése is, amellyel diákokat, fiatalokat, nemzedékek egész sorát megfertőzte természet- és környezetvédelemmel, a Baobab expedíciókkal, illetve a Nemere természetjárókörrel. Felsőháromszék, Székelyföld és Erdély minden zegezugát ismeri, emellett hihetetlenül jártas a népi hiedelemvilágban, rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott és folytat. Az Esztelnek fölötti Lassuág természetvédelmi területi nyilvánításában is oroszlán része volt Kakas Zoltánnak, emelte ki Varga Mihály. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Sepsiszentgyörgyön Kakas Zoltán néprajzosnál vagyunk. Pár éve azért ismerjük egymást, és követem a munkásságát. Én, ha jól tudom, még mindig aktív. Azért nem lehet ezt abba hagyni.
Az aktív az azt jelenti, hogy tényleg folytatom azt, amit talán egész életemben keresztül tettem, de ismerek embereket, akik olyan munkahelyen dolgoztak, és még semmiféle hobbiuk nem volt, hogy mikor nyugdíjazták őket, akkor jött a kétségbeesés, hogy most mi történik az életével. Most közvetlenül van egy ilyen barátom, aki elektronmérnök, és szinte érzem, hogy az össze fog roppanni. Tehát a mi munkánk, a néprajzi gyűjtés, meg ilyen tevékenység, az szinte végelláthatatlan és befejezhetetlen. Én tudom, hogy mik maradnak itt utánam, feldolgozatlanul. Mert hogy annyi mindent gyűjtögettem itt-ott-amott, hogy vannak dolgok, amiket, hogyha még három életem volna, sem tudnám befejezni, de hála az Istennek olyan kezekbe került, és fog kerülni esetleg, s ha még lesz ez a föld, akkor azok tudnak vele mit kezdeni. Hogy kezdenek valamit, az egy másik kérdés. De az Úr ezt mondja, én tegyem meg, amit kell, és aztán a többit utána majd megteszi más.
Mi adja a kezdőlökést, hogy az ember efele kezdjen el érdeklődni?
Én azt hiszem 9-es voltam, amikor egy olyan pionír újság, ma nem járt nekem a pionír újság, de hát időnként megvásároltam, mert oda voltam ehhez szokva, ez volt csak. És egy olyan pionír újság került a kezembe, amelyikben ilyen átfutó szalag címen volt egy ilyen, hogy ismerjük meg szülőföldünket. És akkor ott többen írtak, többek között Molnár Pista bácsinak volt egy néprajzi tárgyak gyűjtésére vonatkozó írása, és Faragó Józsefnek volt folklór, meg Székely Zoltánnak volt archeológia, stb. És akkor én Pista bácsival is fölvettem a kapcsolatot, mert addig a néprajzi tárgyakat, hát ha gyűjtöttem, ha kaptam valamit itt-ott a padlásokon, akkor még lehetett volna. Akkor azokat adatolni is kellett. Egyfajta gyűjtő ív, egy ilyen egyoldalas leírás legalább, hogy kié volt, mettől meddig használták, milyen célra kicsinálta, milyen motivumok vannak rajta, ha vannak egyáltalán. Na, és akkor ezek így ott tisztázódtak. Ezt a cikket egy bővítettebb, egy szakszerű leírásba a néprajzi értesítőbe, vagy valahol még Pista bácsi közölte, azt én onnan kimásoltam, és mikor kezdődtek a táborok, a gyereknek egy-egy ilyen másolatot adtam, akkor már lehetett ugye fénymásolni is, és nagyon nagy hasznára vált annak, aki hozzafogott. Kevesen fogtak hozzá, de aki hozzafogott, azoknak hasznos volt.
Annak idején a környezet mit mondott, hogy a kicsi Zolika ilyesmibe gondolkodik? Mert bizonyára ez nem volt olyan természetes, még akkor sem.
Hát én nem is tudom, hogy volt-e ilyen visszajelzés, vagy ennek valamilyen fajta visszhangja. Nem is nagyon érdekelt, meg hát ugye azért elszigetelt voltam egy kicsit attól a társadalomtól, ami végül is a kocsmától a ifjúsági klubig, ahol esetleg volt egy pingpongasztal, ez volt a legnagyobb felszereltség, és úgy nagyon nem érdekelte őket, sajnos.
De hát az ember, hogyha valami értéket talál, azt úgy jön, hogy mondja el a világnak. Ezt nem tudta megosztani, ezt az örömöt másokkal, hogy né, ott van egy kancsó, amin ilyen motivum van, vagy nem tudom, egy szőttes, vagy akármi más, egy tólhegy talán.
Erre is van egy konkrét példa, mert az ifjú munkás annak idején szervezett egy ilyen ifjúsági matinét. Az azt jelenti, hogy reggel 9-kor elindult valahol egy színházba, vagy valahol egy olyan program, ami estig tartott, sőt, akár az éjszakába is torkolt. Itt a színházba volt megtartva, és akkor meghívtak engem, mert annak a matinénak az volt a témája, hogy 3 perc a szenvedélyemről. És akkor ott mindenki elmondta maga a gyűjtőszenvedélyét, akár ceruzákat gyűjtött, akármi mást, és akkor nekem ez volt, hogy néprajzi tárgyak, spadlás és egyebek. 3 perc, hát eléggé reszketve beszéltem, arra emlékszem, hogy nagyon stresszes volt ez az egész. Matekovics János szervezte, ő volt ennek a kitalálója, az ifjú munkásnál dolgozott, később aztán Petőfi Kultúrház igazgatója volt Bukarestben, majd aztán ide került, mert leépítették a végletekig, amíg egy járva dolgozott szegény. Ő nagyon ügyesen csinálta ezeket, és akárhol volt megszervezve, Zilahon is volt, meg másutt is, mindenütt nagy sikere volt. És ugye ez lecsapódott a labba, írtak róla, bemutatták nem csak a programot, hanem egy-egy 3 perces felszólalót, és emlékszem, hogy akkor elmondtam, hogy kezdtem gyűjtögetni, és ennek már megvolt egy ilyen népszerűsítése akár.
Ma másképp gyűjtünk, mint mondjuk a kezdetekkor. A világ változásával változnak ezek a trendek is, vagy ezek a szabályok is?
Hát én nem tudom, ez mindig úgy van, hogy valaki szerelmes lesz egy tárgyba, vagy tárgy együttesbe. Én például a világító eszközöket szerettem kezdetén, meg aztán átmentem a néphittel kapcsolatos tárgyakra. Na hát ez volt a legnehezebb és a legjelentéktelennek tűnő, ugyanis nem láttam soha olyat, hogy az istálóba az etető vájú felett a rács fölött ott van egy lókoponya. Olvastam róla, hogy milyen kultusza volt a lókoponyának, és akkor az első lókoponyát Lemhénybe találtam, ami most itt van a fürdőszobában, fel van akasztva. Azóta 2-3-at is kaptam, főleg Egerszéken, meg ezeken a helyeken. Azokat beadtam a múzeumban. Ez ott lógott, és már nem volt funkcióba, mert egyetlen kecske volt az istálóban, és az már amúgy is ördögnek nézett ki, úgyhogy nem kellett az ördögűző lókoponya hozzá. Na és akkor volt például egy olyan néphittel kapcsolatos tárgy, amit találtam, ami sajnos nincs meg, mert már eleve annyira szuette volt. Egy felső csernátoni istálóba talált találtam egy furcsa tárgyat, ott lógott egy spárgával felakasztva egy szegen. És kérdeztem, hogy ez micsoda, és azt mondják, hogy ez farkas tájuk gyógyítására alkalmas, farkas íme. Azt levágták, vagy egy elhullott állatnak a lábát vitték haza az erdőről, ha találtak egy ilyen farkas, amit esetleg meglőttek, vagy elpusztult, azt hazavitték, felakasztották, és mikor ment ki az állat a legelőre, kora tavasszal, mikor ment először ki, akkor az állatoknak a hátán meghúzogatták a farkas inat, azért, hogy megszabaduljon ettől a betegségtől. Na hát annyira szuette volt, hogy mire hazaértem az autóbusz zötyögésétől a hátizsákomban már szinte szét volt esve, úgyhogy legjobb lett volna otthagyni és agyonfotózni ott a helyszínen. Tehát az agyonfotózás az a ma feltalálmánya, mert akkor nem lehetett agyonfotózni semmit, olyan sokba került egy-egy ilyen filmkidolgozás és egyebek.
Szóval kellett visszamenni egy-egy helyszínre, hogyha valami fontos volt.
Ó, nem is tudom, de nagyon sokszor. Különösképpen most én ezzel a beszélőkövekkel dolgozom, és ez azt jelenti, hogy 150 olyan kő van szerte az országban, Bukovinától, a Kazánszorosig, Máramarostól Dobrudzsáig, ahol mikor megjelenek, kiderül, hogy este van, holnap hát, ha jó lesz az idő, másnap reggel is zuhog az eső, hiába ott alszom mondjuk a Kazánszoros bejáratánál valahol egy panzióba, és nem tudok semmit csinálni. Vagy hát azt az állapotot rögzítem, ami van, de azt nem lehet a közönség elé tolni, hogy ez ilyen meg amolyan, mert az nem élvezik, mert nem látszik szinte semmi. Tehát azt jelenti, hogy majd a következő kiránduláson hát, ha el tudom kapni ezt a képet. És akkor a következő kiránduláson lehet, hogy sikerül, vagy lehet, hogy akkor sem. Emlékszem, hogy a Babakaja motelbe voltunk megszállva, és onnan fentről az épületből lehetett látni a Babakaja sziklát, ott van egy ilyen grafika, és ami a legérdekesebb, olyan zuhogó zápor volt, mire megérkeztünk, és elszállásoltak, és akartunk kimenni, hogy körülnézzünk fenn a Szent László váránál, a Kazánszoros bejáratánál lehetett látni a szembe lévő oldalon a szerb dolgokat is, és bentről amit lehetett, de kint semmit. És másnap reggel azért még valamennyit lehetett ottan mozogni, de a nagy eső után nem tudtál kimenni a várhoz, mert az egy lucsok volt. Most már megcsinálták az utakat, és a várat is eljavították, de ez olyan művi, hogy az nem igaz. Az egyszerű tárgyaknál is ugyanez a helyzet. Nem köveknél, hanem egy néprajzi tárgynál is, amit esetleg nem adnak neked, mert hát ott van az udvaron egy kacsai tató 1570-ből vagy 1530-ból, rá van írva a kőre, és a kacsákot jól érzik magukat, meg bele hemperegnek, ez így kacsaszokás, úgyhogy ez így működik, és azt is csak akkor tudod lefotózni, mikor alkalmas a pillanat. Süt a nap, még oldalfények vannak, még ez meg az. Na hát egy tárgyat lefotózni nagy szerencse, hogy egyszer-kész sikerült.
Ezekhez a kövekhez úgy megyünk ki, hogy már olvastunk róluk, vagy vannak olyanok is most már a felfedezésében, amit ön fedezett fel? Vagy nem volt olyan sok leírás róla? és akkor én kellett írjak hozzá szövegeket.
Is. Mert hogy a legjobb az, hogyha valahol már megemlítették, tehát akkor az egy biztosabb dolog. És oda mész, és nincs sehol. Mert kitermelték, mert elhordták, mert ellopták. Egy érdekes dolog, a Jézus lábanyomás kövével kapcsolatosan több ilyen van az országban. Hála Jóskának van egy szép dolgozata, egy könyvben is megjelentek ezek az ásványok kőzetek kötetében, amikor leír ilyen dolgokat, hogy lábnyomos kövek, állati lábnyomok, az Úr Jézus lábnyoma, meg egyebek. Nagyon ősi fogalom ez a lábnyomos dolog. Felsőleményben, Almás réten, azért Almás rét, mert az a felsőlemény terület már Kézdi Almáshoz, a szomszéd faluhoz tartozott, és az ők adminisztrálása alatt állott. Volt egy úgynevezett Jézus lábanyoma kő. Na hát én azt lefotóztam, és egyszer hallottam, hogy azt a követ valakik el akarták vinni, egy traktorra valahogy felvonzolták, és a traktorral jöttek volna fel Kézdi Almás felé egy olyan hídon, ami jó magasan volt a patak fölött. Annyira magasan, hogy az a traktor oda már nem tudott kimászni a kővel, nagyon súlyos kő volt, és akkor oda ledobták, mert nem volt mit csinálni, jött az este, stb. És ott is felejtették, vagy nem felejtették, de muszáj volt ott hagyni. És akkor az erdészek fogták magukat, mert hogy milyen jó, hogy itt van ez a nagy kő, és behurcolták valamilyen módon a híd alá a vízbe. Azért, mert illegálisan a szekerek a fával átmentek a híd alatt. Hiába volt az úton mellette egy sorompó, azt a híd alatt szépen kikerülték. Most, mikor bekerült az a nagy kő, akkor meg volt oldva egy darabig ez a dolog. Lakott azon a környéken, egy pár ház van, volt egy sofőr, aki egyébként egy darut kezelt, és a darúval járt haza többször, mikor nem volt más jármű, azzal megengedték, hogy hazamenjen felsőleménybe, és építettek ott az egyik gyár igazgatónak egy villát. És akkor ott segítkezett a darúval egy darabig, és eszébe jutott, hogy mi lenne, mert gyerekkori emlékei voltak, és szomorú volt, hogy azt a követ onnan kivették, mi lenne, hogyha ő az darúval kivenné a már annyira lesüllyedt követ, hogy akár járhattak a tetején át a szekérrel. Szóval egy kicsi sarka látszik, mindössze lefotóztam, ilyen állapotban is, ott is, mikor le volt téve a rétre, ott is, mikor lesüllyedt a híd alatt, és akkor ő fogta magát, kiszedte, és a ház elé átelembe a patakmartra letette a patak balpartjára. És egyszer fent voltunk az avas tetőn egy barátnőmmel, és mondom, nézd, hogyha már itt vagyunk, akkor nincs olyan messze, vagy 2-3 kilométer lehet, menjünk fel, és megmutatom neked a Jézus lábanyomás követ. Mentünk fölfele, és ahogy felérünk olyan távolságra, hogy onnan már lehetett volna látni az útról a követ, ott áll egy kocsi. És gondoltam, a kocsi mögött van, hát egyértelmű. Amikor odaérünk, nézzünk a kocsi mögött, nincs semmi. És akkor az sem volt kitől megkérdezni, mert annyira kihalt volt a vidék egy ilyen vasárnap délután, hogy senkitől nem tudtunk kérdezősködni. Jött egy fát szállító kocsi, és az éppen Kézdire ment, és nekünk alkalmas volt, hogy hazastoppoljunk Kézdire. Akkor a barátnőm elkezdett utána kutatni, hogy vajon mi történt. És aztán lemények tudták, hogy felvitték az avas tetejére. Na most az avas tetején, ez az ötödik helye, nem úgy tették, ahogy volt, hogy felül vannak a lábnyomok, hanem élére állították, mert tudták, hogy ott van egy ilyen kicsi miseszerű valami, mikor elindultak ezek az őrtűzgyújtási akciók, és akkor tartanak ott egy beszédet, vagy akármit, hogy az olyan magasan legyen, hogy nehogy az atya, mit tudom, 20 centivel lennebb kelljen, hajoljon, hogy ott elvegyen, vagy olvassa a Bibliát, és elébe, hogy még a nyomok így sem látszódjanak jól, tettek egy keresztet. Na most, ha mögé teszik a keresztet, akkor az atyának hol lesz a helye majd, mikor odaáll, mint szent oltárhoz? Okosak voltak. Na, de még okosabbak voltak, mikor ráírták, hogy Isten áld meg a magyart. Tehát az az egyedi tájérték, ami ott a helyszínen volt, és ami törvény kéne védjen, a Magyarország vagy más európai országban biztosan ki van talán Magyarországon, ez remekül működik, úgy hívják, hogy egyedi tájérték, törvény vagy védelem. Nálunk nincs, tehát nem tudunk róla, bármit elkövethetnek, bármivel. Így vannak a kövekkel, de aztán olyan is van, hogy elvesznek belőle egy darabot, majd aztán még egyet, és akkor semmivé válik.
Mennyire lehet bebizonyítani, hogy tényleg Jézusnak a lábnyoma volt azon a kövön?
Igen, a régi ember, mikor ezt mondta, az Úr Jézus lábanyoma, akkor sem hitte, hogy ez ténylegesen így van. De volt neki egy ilyen elszólása, így mondták a gyerekeknek, azok így mondták a gyerekeiknek tovább, és ez így adódott. Tehát ennek végül is szentelményként semmi köze az egészhez, de például Magyarországon olyan van, hogy a zarándok utak mentén, ha vannak ilyen lábnyomos kövek, azt egy kis kerítéssel bekerítik, mögé tesznek egy keresztet, a zarándokok ott megállnak, a kereszt hozza a szentséget, ott keresztet vetnek, akár imádkoznak, és akkor megbámulják a Jézus lábanyomát a lelkükbe. Biztosan tudják, hogy ez nem így van, de lám mégis csak így van. Tehát ez egy ilyen vonakodás.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ezekről a kövekről készül egy kiadvány, lesz egy könyv is. Hány körről lesz szó ebben a kiadványban?
Hát a beszélő kövek CD, multimédia CD volt, 2000-ben jelent meg, azt feltornáztuk 100-ig. Na de én azután gyűjtögettem, és látom, hogy a beszélőkövekben is vannak olyanok, ami kevésbé fontosak, és a most gyűjtött 30-40-50-ből biztosan kikerül a 100, de lehet, hogy több is. És nagyon érdekes anyagok jöttek elé újabban, nem csak a természeti tájba innen-onnan, hanem például jónak láttam, meg kavicsok is vannak benne, meg kisebb kövek, meg egyebek, jónak láttam, hogy bevegyek egy ilyet, hogy fejőkövek, likaskövek. Ez Moldvában főleg és Gyimesben volt, nálunk is Háromszéken és Síkban is biztosan. Szokás, hogy ha találtak egy lyukaskövet, kavicsot, akkor azt hazavitték, az istállóba egy szegen tartották, vagy az istálló bejáratánál, vagy akárhol másod, és mikor a tehénnek egy betegsége volt a tőgyével, akkor azt megnyomogatták vele, ezzel a hideg likaskővel, és átfejtek rajta néhány csepp tejet a lyukon, és azt beadták a tehénnek a szájába, így gyógyították. Na most, mikor ez történt az egész, elhangzott egy ráolvasó vers, egy ráolvasó ige, amiből sikerült nagyon sokat lehegyeznie Csoma Gerinek Moldvába, és az ő könyvéből vettem át egy csomót, nálunk is vannak, ilyenek meg Gyimesben is voltak, de nem volt olyan érdekes hangzása ezeknek, mint a moldvai csángó vidéken felgyűjtötteknek, úgyhogy ebből egy nagyon érdekes dupla oldal születik meg majd, ahol külön fel vannak lakosgatva ezek a kavicsok, és mögötte ott a sok minden ráolvasó szöveg, meg sztorik, amiket elmondtak a gyűjtőnek.
Ezek közül, a beszélő kövek közül van olyan, ami most már nincs a helyén megint? Tehát végigjárta most az utóbbi időben is ezeket a helyszíneket, és ugyanúgy vannak, mint annak idején, amikor legelőször látta?
A fejedelem asszony köve a Ráróba biztosan ott van, és ott is fog maradni, remélhetőleg, addig, amíg ez a föld felszín ilyen, amilyen, de vannak olyanok, amiket elvisznek. Például ennek az anyagnak az indítása egy Jókai Mór idézettel kezdődik, Maksán. Már ez a szülőfalom, és akkor ezt én észrevettem, hogy ott Jókai két olyan kőre vonatkozóan írja a maga fikciós történetét, amikor is azt a követ írja le, ami pontosan az én szülőházam előtt van, még van. De már a házat lebontották, a kő is ott bizonytalan, és akkor elindítottuk azt a folyamatot, hogy elhozzák a templom elé, mert onnan vitték oda. A templom előtti téren tartották a háromszék közgyűléseit, Orbán Balázs szerint vagy 30-valahányszor, de többször, úgyhogy felmegy a közgyűléseknek a lajstroma 50 fölé, és akkor ez az Isten szabad eggel tartották, és oda kiültek, és ez volt a gyűlésező hely. Na most akkor, mikor felszámolták ezt az egészet, akkor valószínű, hogy ennek is, annak is adtak egy-egy követ, jelentkezett, hogy én is elviszek egyet. Az én dédnagyapám, aki akkor valamilyen funkciót töltött ott a presbitériumban, kunnok volt valami, akkor ő egy ilyen követ hozott a ház elé, és oda ilyen ülőkőnek beszélgető szakálszárító gyanán, ő oda letették, és az aztán közben annyira lesüllyedt, hogy már alig látszik egy pár centi, mert közben emelkedett az úttest az aszfaltozással meg egyebekkel. Ezt most visszavinnék oda, így határoztuk. De aztán vannak olyan kövek, ami nyomtalanul eltűnik. Például volt egy, ugyancsak Jézus lábanyomás kő volt, a Csiklázár falviak tartották annak, de aztán bejött oda valamilyen fiatalos dinókő, meg efféle, mert milyen jó nekünk, hogy dinók is voltak a világon, nem csak az Úr Jézus, és akkor a dinó követ valaki feltette egy utánfutóra, és elvitte. Na, ebből nagy cirkusz lett, és Zsigmond Enikő írt egy gúnyos friskát valamelyik labban. Begyűjtöttem az egész anyagot, hogy hol mit mondtak, hol mit közöltek erről. Végül is ugye ez a dinó kő teljesen elnyomta a Krisztus lábanyomás kőnek a fogalmát, és akkor aztán visszavitték. Nem tudom, hogy oda tették-e, én addig tudtam kísérni a sajtóba, amíg visszavitték az iskolához, vagy valahol letették. Jánosi Csaba ennek a fő tudója, mert ő követte ezt a dolgot inkább. És egy ilyen volt, hogy bementünk egy kiránduló csoporttal a Möcsinhegységbe, és mikor leszálltunk a Dunán a járműről, indulunk a Möcsin felé, hát gyalog megyünk, mert ott van nekem egy kövem. A leánykő turkoája fölött van egy domb, és ott élt két legény, óriások voltak, egy lányba voltak szerelmesek, és akkor megegyeztek, hogy amelyik messzébb tud eldobni egy követ, azért legyen a lány. És az egyik átdobta a Dunán, túlfelől a Nagy-szigeten leesett egy helyre, az egy hatalmas nagy kő volt. Most is megvan. Egyik felét már bányázták, aztán befejezték, és nem tudtam lefotózni, mert nem volt, aki átvigyen a Dunán. A másik pedig eldobta a követ észak fele, és az a Möcsin táján valahol hullott le, és azt viszont az 1900-as években, mikor a Duna árterét védendő, vagy a falvakat védendő töltést húzták oda, akkor az elmés mérnök úr, aki meg kellett oldja az építkezést, meg a mindenfélét ott, az felrobbantotta, és beépítették a gátba. Gyalog mentünk, és megállt egy jármű, két jármű, több is, és hogy üljünk fel nyugodtan, mert elvisznek addig. Meddig? Hát mondtam, hogy ez érdekel minket, ez a kő. Hát ez a kő ugyan nincs meg, gondolom, mondta a sofőr, de van ott egy panzió, vagy bár, vagy akármi, aminek ez a neve, hogy Piatra Fetei. És akkor felültünk, mert akkor tudtam, hogy na, hogyha ez most egy kocsma cégér lett, és akkor ott nincs meg, akkor nincs még gyalogoljunk legalábbis, mert úgy sem fogjuk megkapni. Na most egy láp van ott a töltésén belül, tehát ez végképp eltűnt. Így mennek ezek sajnos sok-sok esetben. Most már vége láthatatlan sok van az ilyen kövem, de ezekkel most vagy van mit kezdeni, mert a monda érdekes, és akkor ha nem lesz illusztráció, akkor esetleg egy drónfelvétel a környékről, vagy ilyesmi. Most ez a trónfelvétel bejött nekem is, mert sokszor olyasmiket lehet ott ábrázolni, hogy hol lehetett volna, ha volt egyáltalán. Például a Szent Iván laborfalvi kecskekő, amiről 1800-as év közepén a Székelyföld vagy valamilyen lap, nem tudom hirtelen pontosan idézni, írt a tárcaruhatba két részben, az egyiket kézívásain kaptam meg az elejét, és a végét pedig Kolozsváron az egyetemi könyvtárban szerencsére meg volt, úgyhogy a két lapból összeállt az anyag, és ott meg az a mese hozza, hogy a falu végén volt valahol egy ilyen kőkecske vagy kőkutya, ilyen alakba fordulnak. Elő nagyon sok van, főleg Dél-Bánságban, meg délebre, és valahol Várad környékén. Volt egy legény, aki Bukarestben szolgált, akkor már divat volt, és az elmesélte a gazdájának, hogy van egy ilyen kőkecske az ők falujukba. És az elkezdett gondolkozni, és annyira megörvendett, hogy fogta magát, felült a szekerére, és feljött a legényel, hogy mutassa meg a kőkecskét. És megvolt, megmutatta. És akkor azt mondta, hogy szedjen össze, vagy 4 ökröt, gondolom, már nem emlékszem pontosan az állatokra, és tegyék fel, és hozzák le Bukarestbe. És akkor lőn. Feltették egy szekérre, és egy hétig biztosan mentek, vagy még tovább. A gazda már otthon volt, és várta őket nagy örömmel. Mikor megérkezett a kő, akkor letérdelt, ott imádkozott előtte, és hívta az embereit, hogy verjék szét a követ. Na most már ezen mindenki megrökönyödött, hogy ilyen nagy dolog, és akkor is szétverik. Igen ám, de tele volt kincsel. Mert hogy az ő szülei így rejtették el, és hozták el a török-tatár háborúk esetén, hogy ne legyen az ők tulajdonuk.
Az elmúlt évtizedekben azért nem csak a kövekre koncentrált, gyűlt mindenféle tárgy. Ezek a tárgyak most hol vannak?
Mikor a szülőházamat édesanyám elajándékozta a szembe szomszédnak, akkor ők azt a régi paraszházat nyilván Angliában, meg Németországban szolgált, vagy dolgozik a férj, azt határozták el, hogy nyilván lebontják és építenek oda. És akkor ezek a dolgok annyira felgyorsultak, hogy ide ja, hoztam valamit, de nem sokat, és azt mondtam, hogy a múzeum fogja kapni. Fizetni is akartak érte. Azt mondtam, ne fizessenek. Régen is az ilyen nagyobb adományok, azok nem úgy kerültek a múzeumba, hogy valahonnan összeszedték a pénzt, hanem az illető adományozta, jó napot. Na most én is úgy adtam a múzeumnak.
Székely Nemzeti Múzeum?
Székely Nemzeti Múzeum nyilván. Úgy adtam a múzeumnak, hogy ez az adomány, és hogy a Baobab tábor múzeuma címen. Mi is van ráírva, főleg a cserepekre. És hát én arra gondoltam, hogy hát ez egy megvalósítandó dolog lett volna, de mert nem lesz erre már időm, akkor hadd legyen biztonságban. Mert ott kap egy leltári számot, vigyáznak rá, amennyire lehet, és a körülmények, ahogy engedik. Itthon is, ami még van, az mind a múzeumhoz megy, és a tojásgyűjteménye meg minden egyéb. Nincs más lehetőség. Akárki emberfiának adod, az is csak egy átlag ember, gyerekei kidobják, vagy őket nem érdekli, vagy továbbadják, vagy eladják, vagy teszik, amit akarnak, de nem együtt marad már. Így működnek ezek a tárgyak, igen.
Egy korábbi interjúban említettünk valami ládákat, ahol cetlik meg minden várta a jobb sorsát. Azokat sikerült-e aztán feldolgozni? Vagy még mindig feldolgozásra várnak ezek a jegyzetek?
Hát ez egy részben fájdalmas kérdés, mert hogy én ezt szerettem volna tényleg, mert ez volt az első dolog, a népi hiedelemvilág. Most Magyar Zoltán, aki rengeteget gyűjtött Erdélybe, óvatosan elkerülte Háromszéket, mert tudta, hogy itt amúgy is van egy anyag, más vidéken, ahonnan semmi nem volt eljegyezve. Gondolom, hogy nagyon helyesen, hogy azt bogarázta át, úgyhogy a Székely megyék is megvannak úgy jó részt, és akkor Magyar Zoli egyszer azt mondta, hogy készít egy olyan repertóriumot, 4 kötet, neten lehet hozzáférni, de ki is nyomtatták, amiben ezek tipologizálva vannak. Például, hogyha szó van egy olyan hiedelem mondába, a tejelvitelről, aminek ilyen-olyan megoldásai vannak, akkor ezek a tájelvételnél megjelennek, most kinyitnám a számítógépet, egyszerűbb volna, érthető volna, és akkor felírta azokat a helyeket, ahonnan ilyen gyűjtés történt, és kigyűjtötte. Na most ott én szét vagyok varicskálva, mert Zoliék itt dél előttől késő délutánig fotózták ezeket. Mindent le se tudtak fotózni, mert hogy még Maksán is voltak cédulák, és akkor is szépen végfotózta az egészet, és az bekerült ebbe az anyagba. Tehát egy olyan kiadvány, amit nem adnak ki. 100 év múlva már nem is lesz miről beszélni, mert már akkor nem ez lesz az, ami volt eddig. De hogyha kiadnák is, nem hiszem, hogy ezt hetente adnak ki, vagy ha mondta, mert senki nem vásárolja meg, csak a szakma. És a múzeumokba kerül, meg egyetemekhez, meg intézetekhez. És akkor jött egy ilyen gondolat a Pócsévának, hát Diószegi Vilmos volt az első, akit ismertem, aki gyűjtögetett, de ő főleg ázsiai vonatkozásokat, szibéri nyelvrokonak, stb. De ővel azért tartottam a kapcsolatot, nagyon hamar meghalt. És Éva volt utána a Pócséva, aki megteremtette ennek a gyűjtésnek a lehetőségét, és kutatták. Csíkban nagyon sokat volt, Csíkszentdomokoson, meg másutt is, és akkor neki az ötlete támadt, hogyha már úgyis ott van Zolinál az anya, akkor mi lenne, hogyha beleegyeznék, hogy azt ő átvegye. De ezt ki is fizették. 300 valamennyi lejt kaptam ezért.
Hát az majdnem semmi, vagy ez milyen pénzben? A mostaniba, vagy nagyon régibe?
A mostani pénzben van, 6 éve, 8, nem tudom mikor történt. De a lényeg az, hogy én mind akartam, hogy vigyék már ki az utcára, és adják oda egy nyomorú embernek, akinek szintén semmit nem fog jelenteni, mert olyan kevés, de hát mit tudom én, nincs a magyar államnak sem pénze, hogy az efélét jól támogassa, mert nem látványos. Ha látványos volna, akkor biztosan volna.
Még van mit gyűjteni? Vagy annyira előre haladott a technika, hogy már gyakorlatilag mindenről tudunk, ami a föld felszínén van?
Nem tudunk, és ez például a nagy erejű füves anyagom is bizonyítsa, hogy ezt én gyűjtöttem fel Kárpát-medencébe először érdemileg. Úgyhogy összeállt egy ilyen kis vékony könyvecskéhez egy ilyen anyag. Már a rómaiaknál voltak ilyen nagy erejű növények. És ha rómaiaknál voltak, akkor később is mindenfele, stb. Nálunk is, mikor volt az Ezért jó fű akciója a jó barátnak, akkor is kerültek elő elfélék, de ott a nadragújára vonatkoztatták nagyjából. Itt nálunk Háromszéken, Székelyföldön a farkasbogyó szkopoli füvére volt ez a nagy erejű hűség vonatkoztatva, és őt használták erre a célra. Tehát még mindig volna, és nem kizárt, hogy még vannak olyan emberek, hát például mesemondók kerülnek elő. Most is megjelent. Az utolsó, mert sem mondom. Egy fenét az utolsó. Én azt szoktam mondani, amikor kapok egy olyan követ, és erre például a kőasztal, a legérdekesebb mászálói vod, vajda asztala, hogy körül van 12 szék. Brönkus ebből inspirálódott. Most kaptam egy ilyen követ, és egy leírásba kapok egy másik helyen egy másik követ. Az már rég nincs meg, de le van írva, hogy néz ki, és mit célból. És akkor egy másik helyen megint kapok, és azt mondom, ha 3 van, akkor 13-nak is kell lennie, de ki tudja ezt felgyűjteni. Meg olyan mély rétegű anyagban van, hogy nem tudunk róla, vagy már rég eltűntek.
Ez a szenvedély azért nagyon sok pénzbe is kerülhet. Ha csak azt veszük, hogy oda utazzunk, szállodát fizessünk, még hagyományt ápolva együnk is valamit, hogy tudjunk dolgozni, azért nagyon sokba kerülhetett ez az elmúlt évtizedekbe.
Hát ezért lakom egy 27 négyzetméteres lakásban.
És itt is tele van mindenféle értékkel.
Na hát így van, hogy ha az ember tényleg valamit össze akar hozni, ilyen előtanulmányokkal, ami nekem van, ilyen anyagi ráfordítással, ami nekem van, nagyon sok mindenről le kell mondani. Így állnak össze a dolgok.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen. Thank you.
Gondolom, hogy a szakma az értékelte, és értékeli a munkáját, de ezt díjakban vagy elismerésekben kifejezték?
Hát a tavaly kaptam egy Orbán Balázs díjat, ami azt jelenti, hogy csak odafigyeltek a fenségesek is, mert lehetséges az, hogy én azt mondtam, hogy na nem volt más, akinek adják.
Én azt tapasztalom járva a településeket, hogy az idős emberek se tudnak már olyan igazi legendákat mesélni a településükről. Még vannak-e nyomokban ilyen személyek, akik olyan tudnak mondani, amit még nem hallottunk? Vagy most már lassan a felgyűjtött anyagból kell gazdálkodni?
Ahogy Magyar Zolinak a könyveit lapozgatom, nem mindent megjelenhalom. 50-valány kötet ez adott ki. De amihez hozzájutottam, azokat nézegetem. Kiderül, hogy azok a mondák, vagy azok a dolgok, amiket ő gyűjtöget, már olyan soványka elbeszélések. Már hol ez, hol az, ki van hagyva, átsiklanak egyszerűen olyan dolgokon, ami ott van, de már nem emlékeznek rá, már elfelejtették, vagy már esetleg még se tanulták. Tehát ez biztosan, hogy nagyon sokat kopott.
Gondolom, hogy most már nem is adják úgy át ezeket a mondákat, vagy ezeket a hiedelmeket, mint esetleg még 5-10 korosztállyal előttünk, vagy akár hárommal is.
Hát az én gyűjtésem kezdetén is voltak olyanok, hogy úgy átestek rajta. És akkor egyszerűen az volt, hogy na, ezt az adatközlőt módjával kell használni, de volt olyan területe az ők életükben is ennek a világnak, amiről szívesebben beszéltek, és azt már másként adták elő. Tehát ez olyan dolog, hogy a régi ember meg azért mondott mindent egy kicsit furcsábban, mert visszafogott volt, hogy vajon miket beszélek ki. A másik meg azért nem mondja, mert hát ezt úgyis, ha nagyon kimutatod, hogy te ezt már tudod, akkor szívesebben beszélnek veled, de már nem magyarázzák el az egészet, mert ezt nyilván maga tudja. Hát mit mondjak, hogy nem tudom? Hát sokszor mondom azt, hogy tudom, de azért nem biztos, hogy úgy van. Tessék elmondani. És akkor így működött a dolog.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy tapasztalta-e azt, hogy többet tudott arról a bizonyos dologról, mint a helyiek, akik ott élnek már évtizedeken keresztül?
Ó, nagyon sok ilyen eset volt. A szomszéd faluból értesültem bizonyos dolgokról, meg már olvastam régi gyűjtőket, őktől, vagy egyáltalán benne voltál a témában, hogy mi az a tej elvitel, hogy ezen rágódjunk, hogy tej elvitel. Tehát ezeket én tudtam. Tudtam azt is, hogy mi a kimenetele a dolognak, és a rákérdezésnél mindig az volt, hogy igyekeztem azért úgy elmondatni vele, hogy mondja. Visszatértünk, újra kérdeztem, stb.
Beszélgetésünk elején egy ilyen fél mondat megütötte a fülemet, és erre úgy rá szeretnék kérdezni, hogy az idő múlás az mennyire zavarja Kakas Zoltánt, mert ott említette, hogy ha három életem lenne, se tudnám feldolgozni, vagy befejezni ezt az egészet. Gondolkodik azon, hogy egyszer csak ennek az életnek vége lesz, és mi lesz akkor ezzel a sok értékkel, főleg, hogyha csak én tudok róla.
Ami átment a cédulákon, fotókon, két intézetbe. Na most ennek a két kutatónak tudomására volt hozva a kolozsvári intézetek részéről, egyetem meg néprajzi társaság, hogy azért a kiadás jogát megtartjuk magunknak. Ez csak úgy elhangzott. Én gondolkozom azon, hogy ezt a Krisztián János Néprajzi Társaság, hogyha felvállalja majd, mert ugye az első gyűjtésemet, a mesegyűjteményt is ők adták ki, és hogy milyen nehéz kiadatni még egyszer ezt a könyvet, mert akkor kimaradtak az illusztrációk jó részt, ha belekerült, meg ilyen soványka kiadás volt. Én ennek is örventem, mert végül is ott a szöveg. Na de hát olyan szöveg van még a magnetofonon, hogy az hangos könyvként is elmenne. És azt jelenti, hogy lehetne belőle csinálni szép kiadványt, összes illusztrációval, plusz egy hangos könyvvel, CD-vel, akármivel, ahogy ez most dukál. Egészen modern módon. Én nagyon remélem, hogy ezt majd úgy kezelik, hogy ne kelljen én ott forogjak a megfelelő helyen, tudod.
Az archiválást azt hogy tudja megoldani, vagy az újramásolásokat? Mert mondjuk bizonyára van olyan hordozón is már anyag, amit most nem igazán tudunk lejátszani, mert vagy a magnónk nincs, vagy nem tudom, mi nincs, mert küzdködünk mi ezzel a rádiónál is. Lehet, hogy pár év múlva már a magnószalagot sem tudjuk lejátszani, mert nincs magnónk.
Na most nekem megvan a két magnóm, plusz a harmadik rend az 7 példányba. Így, ahogy feljöttek az idők a majak magnótól, amit cipeltem a hátizsákba vagy a kezembe, 10 kilométereket akár oda-vissza, és a másik egy japán magnó, ami sokkal kisebb és sokkal többet tud. Azok megvannak, én úgy szeretném, hogy ez is az anyaggal bekerüljön a múzeumba. Ezek a magnók működőképesek, a kis magnókon megint vannak olyan felvételek, amit megint le lehet játszani kazettáról, mert az azzal működött. A nagy magnók azok működtek nagy szalaggal, meg kisebbel, meg még kisebbel, és több sávon, és akkor azokat hol itt, hol ott. De olyan is volt, hogy megkezdtem a nagy magnóval 4 sávon, és folytattam a kis magnóval 2 sávon, és akkor zavart kelt, mert átmegy az egyik a másikba, és ott 2 hang alszik, hogy lehet azt elkülöníteni majd. Volt egy ilyen ötlete Keszeg Vilmosnak, hogy kiküldenek egy egyetemistát Maksára, hogy az lehallgassa magnókat, és felírja, hogy ezen a magnón, melyik sávon, melyik szalagon, zöldön, piroson, hol mi van, ami néphit. Egyszer az, hogy tudjuk, hogy hol van még mi, lemásolandó. De aztán ez se jött össze, mert egyszer az, hogy Maksán már nincs mit keresnem, és a másik meg az, hogy nem mindig akad egy ilyen lelkes ember a környékünkön, aki vállalja majd ezeket a munkákat elvégezni.
Ha akadna is egy élet, hogy lehallgasson ennyi felvételt.
Pontosan, és még lemásolni az még egy élet. Úgyhogy Vilmos mesélte, hogy egyetlen kazettáról is. Tudom, mert hogy nekem ez a meséskönyv 18 mese, és napokig dolgoztam vele, pedig egyszerű volt. Mert ott volt, tudtam, hogy hol van, szépen hangzó volt, minden érthető volt, helyesen lehetett írni, stb. Mégis rengeteg bekerült, rengeteg idő van, amíg ez megszületett.
A szakmán kívül civileknek kell mesélni ilyen dolgokról? Érdekli a mai embert?
Most én nem tudom a városnak a dolgait, de azt tudom pontosan a dizájnos barátnőmnek a elmeséléséből, hogy ők ilyen mesemúzeumot akartak összehozni, és ott a mesemúzeumnak meg lett volna maga tevékenysége. És egy csomó mindent csináltak ilyen szempontból gyerekekkel. Tehát azt jelenti, hogy amíg gyerek lesz, és amíg édesanyja lesz, aki mesél neki, addig a mese az funkcióban van.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Sepsiszentgyőrről jelentkeztünk, Kakas Zoltán, nyugalmazott néprajzkutató, fotográfus vendégei voltunk. Egy csodálatos életpálya kulisszatitkaiba, az igazi értékek továbbadójának mindennapjaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!